Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában dr. Szinyai Attila, szülésznőgyógyász szakorvost, akivel hitéletének fontos állomásairól beszélgetünk, és arról, hogy vajon hogyan és miért döntött a hivatása mellett, és hogy melyik az a szentírási idézet, ami a legnagyobb jelentőséggel bír a mindennapokban az ön életében. Sok szeretettel köszöntöm. Osszuk meg a hallgatókkal most ezt az idézetet.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kiválasztott szentírási idézet Máté evangéliumából a 7. fejezet, 7. vers 13-asig bezárólag így hangzik. Kérő imádság. Kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtó nyílik. Ki ad közületek fiának követ, ha kenyeret kér? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább tud mennyei atyátok az őt kérőknek? Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a proféták.
Vajon mi lehet az a személyes történet, amikor ennek az üzenete leginkább megjelent?
Szakmámban ez egy régi történet, körülbelül 10-15 éve fordult elő. Császármetszést kellett végezni egy fiatalasszonynál. Teljesen zavartalan műtét volt, és zavartalanul indult a gyógyulás is. Viszont a második napon, műtét utáni második napon lázas állapot lépett föl, és egy nagyon súlyosnak indult, és még súlyosabbá váló gyulladásos folyamat kezdett kialakulni. Áthelyeztük az intenzív osztályra, az intenzív osztályról pedig tovább küldték a budapesti Szemmelweis Orvostudományi Egyetem intenzív terápiás részlegére, ahol az általam nagyon-nagyon nagyra becsült emberileg, szakmailag egyaránt pénzes professzor úr kezelte. Hosszú ideig küzdöttek a súlyos gyulladás megszüntetése érdekében, heteket vett igénybe a különféle gyógyszeres kezelés, míg úgy tűnt, hogy végül is javul vagy gyógyulóra indul az állapota. Én rendszeresen látogattam ezt a fiatal asszonyt, és nagyon örültem, hogy ilyen formán megoldást nyert az ő betegsége. Március volt, március eleje, ilyen késő tél, kora tavaszi nap, amikor szokás szerint indultam a Kútvölgyi Kórházba, hogy meglátogassam a kismamát, és gondoltam, hogy mivel hát én nagyon szeretek a hegyekben futni, és még fent a Jánoshegyen hó volt, és a havas futást azt meg különösen nagyon kedvelem, hogy akkor összekötöm ezt a két tevékenységet, a beteg látogatást a hegyi futással. És hogy fölmegyek a 7. emeletre, már tudtam kívülről a járást, hol van, látom én, hogy az ágya körül a függöny el van húzva. Hát hirtelen egy nagyon-nagyon rossz érzés támad bennem, nem tudom miért, de aztán ez igazolódott is, mert a professzor úr nagyon-nagyon gondterhelt arccal jött ki, és mondja, hogy hát Attila, nagyon nagy baj van, mert hirtelen nagyon-nagyon rosszra fordult ennek a kismamának az állapota, a gyulladás kiújult, sőt olyan helyen, ahol gyógyszeresen nagyon nehéz hozzáférni és elérni. Hát én borzasztóan magam alatt lettem, magam alá kerültem, és hát leverten távoztam, ezek után hát letettem azt, hogy én a Jánoshegyen fussak, de hazafele menet azért csak elhatároztam, mivel nekem a szakmai feszültség oldására kiváló a sport, hogy mégiscsak a közelünkben levő futballpályán, Csömörülti futballpályán csak azért is, hát egy pár kört azért le fogok futni. Nagyon nagy sár volt, ahogy elkezdtem futópályán körbe-körbe futni, és ezért fölmentem egy kicsit a füves részre, ahol legnagyobb megdöbbenésemre egy helyen, a kanyarban, egy keresztformában, kicsit dőlt keresztformában, de egyértelműen kivehető lábnyomokból egy keresztformát észleltem. a sárban, illetőleg a füvön. Elkezdtem imádkozni korábban is, hogy jó Istenem, segíts már rajtunk. Hát ember itt már nem segíthet. Mi atyánk, üdvözl légyet, mondtam. Folyamatosan sorba egymás után futás közben, és ahogy erre a területre éltem, ahol ezt a bizonyos lábnyomokat keresztformában észleltem, hát azt tapasztaltam magamon, hogy valami hihetetlen nagy erő vesztés, erőkiáramlás történik nálam. Hát én nem tulajdonítok magamnak semmiféle csodás vagy természet fölötti hatalmat, de nagyon érdekes volt, hogy a körnek csak azon a részén volt ez az energiavesztésem, egy ilyen bizsergető, nagyon érdekes érzés, amikor erre a keresztformához értem, és ráadásul ez a futópályának az a része volt, ahol az arccal Buda fele, tehát tulajdonképpen a Kútvölgyi Kórház fele fordultam. Hát néhány kört tudtam csak lefutni, annak ellenére, hogy nem ez volt az átlag mennyiség, mert annyira leszívott ez a ima közbeni energiavesztés, hogy végül is 3-4-5 kör után abba kellett hagyjam, tehát 5-6 kör volt. És érdekes módon 2 nap múlva ez a kis asszonyka meggyógyult, és egészségesen hazatávozott az újszülöttjéhez, ami nyilvánvalóan a professzor urék addig áldozatos munkája mellett, még az addig nem alkalmazott gyógyszereknek is valószínűsíthetően befolyással, hatással volt, de ez nálam egy olyan hihetetlen Isten élmény volt, ez a gyógyulás, meg ez az egész történet, hogy hát ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal és önnel is.
Hogyha kicsit visszamegyünk az időben, mikor érezte azt, hogyha jó Istenhez fordul, akkor segítséget kap? Tehát ez már gyerekkorra vezethető vissza?
Igen, érdekes módon én vallásos családban nevelkedtem, tehát mindig is fontos volt az ima az életemben. Itt nyilvánvalóan az imádságnak a különböző életkori sajátosságai, azok megmutatkoztak gyerekfejjel, ugye a megszokott esti imádság, utána kamaszkorban kérő imádság. Hálaadást, azt nagyon igyekszünk bevezetni az életünkben. Én 38 éve vagyok házas a feleségemmel. 6 gyermeket fölneveltünk, most 7 unoka színesíti az életünket, és úgy gondolom, hogy a hálaadás a mindenható Istenünknek az minden napunk része kell, hogy legyen. Ezt igyekszünk a reggeli imádságokban, esti imádságokban gyermekekkel is mindig átbeszéltük a nap történéseit, miért tudunk hálát adni, mi volt rossz, mi volt jó aznap. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ima ereje az valami hihetetlen módon megnyilvánul az én életemben is, és nyilvánvalóan mások életében is.
Miért döntöttek a feleségével a nagy család mellett?
Hát ez úgy jött. Mi nem terveztük úgymond a gyermekeket, mi örömmel fogadtuk mindegyiket. Nagy-nagy öröm volt mindig, amikor foganástról tudomást szereztünk, bár annak idején még nem volt olyan fejlett az orvostudomány technikai része, ultrahangokkal, stb. Már egész korai időszakban ugye kimutathatóak a édesanyában lévő új élet fejlődése. De tehát, hogy nem terveztük, úgy jöttek viszonylag sűrűn, és mindegyiknek nagyon-nagyon örültünk, és nagy-nagy örömmel fogadtuk őket.
Diákévekre hogyan emlékszik vissza? Mivel szeretett volna foglalkozni, és mikor alakult úgy, hogy egyáltalán az orvosi pályára lép?
Bohózatos életet éltem a gimnáziumi években, én nagyon szerettem a sportot, tanulni csak akkor, amikor szükséges volt, de akkor nagyon-nagyon összeszedtem magam mindig. Így hát sikerült leérettségiznem, és igazából nem nagyon tudtam én, hogy mi legyen az én pályám, vagy hivatásom. Édesapám, aki szintén orvos, Isten nyugosztalja, belgyógyászként dolgozott, ő hát előteljesen a orvosi pályára terelgetett, úgyhogy végül is így döntöttem az orvosegyetem mellett, ahol az orvosegyetem alatt is hát szerettünk nagyon sokat zenélni, hallgatni, kirándulni, Tátrába járni, nagyon érdekes történetek ezek mind. A tanulást pedig hát a vizsgai időszakokra akkor viszont nagyon-nagyon összpontosítottam, és hát így sikerült az az egyetemet elvégezni kiváló eredménnyel. Az orvosi pályán, hogy most mi legyek végül is, ez megint csak a édesapámnak a nem döntése, de nagyon erőteljes iránymutatása volt, hogy válasszam a szülésznőgyógyász szakmát. És akkor hát én azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen miért ne, hát akkor legyek szülésznőgyógyász. Tehát semmiféle gyermekkori elhatározásom, hogy már pedig én biztos, hogy orvos leszek, és biztos, hogy szülésznőgyógyász leszek, tehát ez nem így történt. És hát mai fejemmel talán azt mondanám, hogy ha látom előre azt a nagyon-nagyon küzdelmes éveket, évtizedeket, amik vártak rám. Ugye a szülésznőgyógyász szakmában nem csak a szépség van, a új élet megszületése, a különféle műtétek, ugye, amelyek szintén sikerélménnyel töltik el az orvos kollégát, hanem bizony sajnos a nem kívánt életeknek a elvetésénél való segítkezés, hát akkor mondjuk ki a terhesség megszakítás végzésének is a kötelezettsége. Ebben én nem gondoltam bele, amikor én erre a pályára adtam a fejemet, ez akkor, amikor elkezdtem a szakmai ténykedésemet, akkor esett le bennem ez a tantusz, hogy ilyen kis csúnya kifejezéssel éljek, hogy hát, úristen, hát ez hogy lesz? Ez egy nagyon nehéz időszaka volt az életemnek. Akkor már az összes gyermekünk, nem? Akkor csak 4 gyermekünk volt, és hát a klinika, ahol dolgoztam, hát ez nagyon-nagyon-nagyon nehezen fogadták be azt, hogy én másképpen próbálom ezt az egész szakmát művelni, végezni. Ez a 80-as években, ugye ez még akkor nem volt olyan véleménynyilvánítási szabadság, mint manapság, és ennek az elfogadása is hát nagyon-nagyon nehezen ment.
De ezt akkor ön teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy ön nem szeretne terhesség megszakítást?
Igen, természetesen. Tenni. Hát kezdeti időszakban azért úgy igyekeztem hát kibújni ez irányi munka alól, de hát ezt végtelenségig nem lehetett megcsinálni. Tehát előbb-utóbb szint kellett vallani, és a főnökeim elé járulni, akik hát bizonyos csodabogárnak véltek ez ügyben, és hát nem mondom azt, hogy könnyen, de azért elfogadták, tehát nem rúgtak ki azonnal a klinikáról. Nehéz időszak volt ez mindenféleképpen.
De ezt elfogadták? Tehát onnantól kezdve önnek...
Hát megtűrtek. Megtűrt állapot volt ez. Inkább úgy elfogadás. Valószínűleg, hát ha úgy fogalmazzuk, hát akkor, vagy ha onnan tekintjük, hát el is fogadták, mert nem mondták azt, hogy jó, Szinyai doktor, akkor köszönjük az ön ténykedését, menjen át a sebészetre, begyógyászatra, de nyilván nem voltam a preferált kollégák között. Én nem bántani akarok semmit, senkit. Ez tény, hát ugye évtizedek elteltek. Hát a 80-as évek végén aztán, amikor kezdett lazulni az általános politikai légkör, és ugye a civil szervezeteknek a mozgolódása beindult, akkor gondoltunk egyet. Jobbágyi Gábor általán nagyra becsült jogász professzor barátommal, hogy mi lenne, hogyha ezt az egész úgymond küzdelmet intézményes formába öntenénk, és előbb egy társaságot, a Szülészek az Életért Társaság, majd ennek nyomán egy alapítványt hoztunk létre, ami hát rengeteg-rengeteg munkát és energiát fölemésztett. Nagyon-nagyon bíztunk, hogy abban, hogy ez az alternatív vagy másképpen gondolkodás ez ügyben tért fog nyerni. Nagyon-nagyon bíztunk a újonnan indult Alkotmánybíróságnak a tevékenységében, amely testület végül is ugye egy határozatában kimondta, hogy a szülésznőgyógyászoknak erkölcsi, illetve pontosabban lelkiismereti szabadság van. Tehát, hogy az Alkotmánybíróságnak a határozata ezt kimondta, törvény ugye született a magzati élet védelméről. Hát ez nagyon sokunkban azért az út visszatekintve ez csalódást okozott, mert a munkánkban még az úgynevezett nemzeti konzervatív oldalról is nagyon-nagyon sok gáncs és hátráltatás ért. De hát, ahogy édesanyám mondta annak idején, csak a szépre emlékezem. Ezt most már tegyük zárójelbe az akkori küzdelmeket, és nézzük azt, hogy manapság már, hogyha valaki erre a lelkiismereti okra hivatkozik, akkor minden további nélkül, és ha az osztály többi kollégája által ez elfogadást nyer, tehát a munkaszervezésileg, akkor gyakorlatilag most ennek jogi akadálya a fiatal kollégák előtt nincs, hogy ők a szülésznőgyógyász szakmát válasszák, viszont az abortusz vagy az abban vonatkozó közreműködésben ezt megtagadhassák. Az életvédelem, hát most már innen közelítjük meg, élettisztelete, védelme, és pontosan itt van ez a szentírási idézetnek a utolsó sora, mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a proféták. Hát tulajdonképpen az egészet innen közelítem meg, hogy melyikünk szeretné azt, hogy ne született volna meg. Ez egy faramuci megközelítés, mert nyilván szüleinknek a szeretete, szerelme révén ugye megfogantunk mindannyian, akik a világon vagyunk, éljük így ugye az életünket. De ennek megközelítéséből akkor én azt mondom, hogy nekem nincs jogom a teremtett Istennek a szándékába úgy beavatkozni, hogy én elvegyem egy indulóban, egy megfoganóban, vagy egy megfogant életnek a továbbfejlődési lehetőségét.
Azt, hogy a kollégáknak mit tud mondani ilyen helyzetben, ugye erről beszéltünk, de mondjuk egy anyának, egy leendő anyának mit mond ilyen helyzetben? Volt ilyen
szituáció? Volt számtalan ilyen dilemma helyzet volt. Nyilvánvaló, hogy nekem a betegköröm azért úgy alakult, hogy ezt ugye soha nem rejtettem végkalábbili meggyőződésemet, és nyilvánvalóan, akik már eltökélték, hogy a megfogant életet nem vállalják, tehát abortuszra mennek, nagyon sokan nem fordultak ezért hozzám. Megértek mindenki, tehát félre ne értés ne essék, én nem azt akarom, hogy erőszakkal megtéríteni, szülésre kényszeríteni bárkit. De nagyon elgondolkodtatni azt, hogy az egy életről van szó. Ultrahangos vizsgálattal manapság, ugye már az elmúlt évek, évtizedekben a technika fejlődése lehetővé tette, hogy a magzati életet egész korai időszakban már szinte kézzel foghatóan, vagy füllel hallhatóan, ugye bemutassuk, szemmel láthatóan, hogy már egy 4-5 hetes kis magzatnál is dobog a szív, akkor az nagyon megrázó tud lenni, vagy nagyon megható, és nagyon, nagyon sokaknál a döntésüknek a megváltoztatását idézte elő, vagy hozta magával. Hát mindenféleképpen ezt tudom mondani, hogy az élet minden esetben érték, még akkor is, hogyha egy beteg életre, az a legsúlyosabb dilemmák, hogyha esetleg a magzatnál kiderül valamilyen fejlődési rendellenesség. De nagyon sok olyan kismamám vagy ismerősöm nevel sérült gyermeket, akik még így is elfogadják, és biztos, hogy a Jóisten előtt ez egy, ha bár a családnak egy óriási teher lehet, de az Isten előtt egy sérült lét is lét, mint önmagából adódóan. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt feltétlenül tisztelnünk kell, és minden támogatást megadni az édesanyáknak, a szülőknek, családoknak, hogy minél több gyermeket tudjanak nevelni, mert ez egy csodálatos dolog.
Mondta, hogy a feleségével nagyon régóta ismerik egymást, hosszú boldog házasságuk van. Miért volt a vele való megismerkedés egy nagy beteljesülés, és azóta mik azok az események, amik boldoggá tették a közös életüket?
Mint említettem, 38 éve vagyok házas. Feleségem csoportársam volt az egyetemen, 5 évig udvaroltam, hanem ez elég hosszú idő, mi kiismertük egymást. És hát neki egyrészt a gyermekeimet köszönhetem, másrészt azt a hosszú évtizedeken át tartó áldozatos háttértevékenységet, mondhatnám így, de inkább nem háttértevékenységnek mondanám, mert fő tevékenységenek, amivel a családunkat, gyermekeinket egybe tartotta szeretetével, gondoskodásával, szervezésével, úgyhogy csak hálával tudok neki tartozni. Nagyon sok érdekes és hát történet volt a mi életünkben, ami meghaladná a jelen műsor kereteit a gyermeknevelésben. Egy gyermekünk nagyon súlyos betegsége kapcsán voltak olyan istenélményeink, amelyek hihetetlenek, unokáink nevelésében is Annyit tudok mondani, hogy köszönöm neki, az, hogy van, és hát mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen kiváló felesége és társa legyen, mint nekem.
Én nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, dr. Színyai Attilával beszélgettünk, szülésznő gyógyász szakorvossal. Mária Rádió.
60 évvel ezelőtt, október 3-án hunyt el Szabó Lőrinc költő, műfordító. A mai nap során több vers hangzik el tőle a Mária Rádióban, így emlékezve munkásságára.
Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul, egy harmadik, valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így szólt. Ez az égről beszél, ez a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Két arcú ideológia. De hát az én bendőm, a gyalázatos, enni akar. S természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni. Egész egyszerűen. Szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagy úr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is olyan ideálisan gondolkodni, mint ők, akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hordtam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, és fűtöttem a gyorsvonatot, amikor gyógyulni, tanulni, Capriba vagy a Dolomitokba utaztak. És aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára van behajlandóság bennem. És az én gyerekem se kutyakölyök. Bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bántataimat se tudom az isteni törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, hogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik azt az angyali fiatal urak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és a rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot? És hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők, meg utódaik századokon át vitáznak égi és földi feladataikról. Szabó Lőrinc.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.